A telefonon a túlsó végén pedig Trembeszki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját köszöntöm, jó reggelt kívánok. Ugye a Nepálról hallottunk a hírekben bármikor is, többnyire vagy a Himalája meghódítóiról volt szó, vagy valamilyen tényleg ilyen egymászó balesetről, de hogy mondjam, a politikai vitákról, meg különös tekintettel véres összecsapásokról, hát az elmúlt időszakban nem nagyon hallottunk. De a múlt héten a nepáli kormány blokkolta azokat a közösségi média platformokat, amelyek nem regisztrálták magukat az ottani kommunikációs minisztériumnál, és emiatt nagyon komoly tiltakozások robbantak ki, véres tüntetések, összecsapás a rendőrökkel. Ugye érdekes dolog ez, hogy végülis a kommunikáció megakadása az, ami ennyire felháborította a nepáliakat, vagy van mögötte más is?
Jó reggelt kívánok én is önnek és a kedves hallgatóknak. Igen, a nepáli politikáról nem sűrűn szoktunk olvasni, ez nem egy forró téma Nepálon kívül. Alapvetően, amit a mostani tüntetők is hangoztatni szoktak, az az, hogy a közösségi média betiltása volt a szikra a puszkaporos bordon, de nagyon gyakran próbálják világossá tenni, hogy nem ez az egyetlen ügy, miatt tüntetnek. Itt alapvetően egy korrupció ellenes, illetve politikai establishment ellenes tüntetésről van szó. Még a közösségi média legtöbb felületének a betiltása előtti hónapokban, és valószínűleg azzal nem teljesen azzal részben összefüggésben, a nepáli közösségi médiában nagyot ment például az úgynevezett Nepo Babyk, tehát nepotizmus Babyk elleni alulról jövő kampányolás, itt ugye vezető politikusoknak a mindenféle gyerekeiről, meg fiatal rokonairól van szó, akik nagyon-nagyon büszkék az autóikra, külföldi nyaralásaikra, külföldi tanulmányaikra, és ezt nem mulasztják el a közösségi médiában gyakran megosztani, és hát ez nem feltétlenül találkozik osztatlan esetéssel a napi életükben rengeteget küzdő nepáli átlag emberek és a fiatalok körében. Egyébként itt egy olyan országból beszélünk, ahol az átlag életkor 25 éves, tehát az emberek fele 25 éves, és fiatalabb, amikor ezt a generációt fölbosztantják valamivel, akkor az egy nagyon jelentős országos jelenség lesz, amit azt látjuk is.
Igen, és hát ugye pont ezt a korosztályt távolítani a kommunikációs felületektől, miközben egyébként rengetegen dolgoznak külföldön meg a környező országokban, tehát nagyon fontos, hogy tudják a kapcsolatot tartani, bár ha jól olvastam, azért van kivétel, akinek nem kellett regisztrálnia magát, mármint platformnak, a hatóságnál, gondolom, ezt sem nagyon díjazták a tüntetők.
Igen, illetve én arról tudok, hogy például a TikTok, ami a legnagyobb olyan felület, ami megmaradt, valójában regisztrálta magát, tehát ugye a TikTok is bajba került a kormányzattal egy-két évvel ezelőtt, ők abból úgy faroltak ki, hogy ígéretet tettek a nepáli törvények betartására, és most meg is maradtak. Egyébként a tüntetések szervezése és az üzeneteik hangoztatása ilyenképpen átkerült javarészt a TikTokra, tehát ilyen szempontból a TikTok törvénytisztelete és emiatt életben maradása szemtett óta a kormány helyzetének.
Egyébként, miután nem szoktunk sűrűn beszélgetni a nepáli kabinetről, ez milyen irányultságú kormányzat van, és egyébként hogyan tudják majd ezt a most eszkalálódott helyzetet kezelni, hogyan próbálják egyáltalán?
Nepálnak egy nagyon-nagyon furcsa három fő párt köré épülő, hát hogy mondjam, forgóajtó politikája van. Ugye 2006-ig volt egy polgárháborújuk, aminek a során az addigi abszolút vagy erősen autokratikus monarchiát megdöntötték, azóta az egy parlamentáris szövetségi köztársaság. Három fő pártjuk van, hogy érzékelni tudjuk. Van egy viszonylag mérsékeltebb szociáldemokrata pártjuk, és van két kommunista pártjuk, amiből az egyik marxista, leninista, a másik meg maoista. Tehát így ez a felhozatal van a nagy pártok közül. És azt kell érteni, hogy 2008 óta, amikor ez a szövetségi köztársasági parlamentáris alkotmány életbe lépett, nem akarok utaságot mondani, 2010-en, sok 20 kevés kormánya volt az országnak, jellemzően fél, egy-másfél éveket élnek túl ezek a kormányok, de ezt nem úgy kell eldönteni, hogy egy párt megbukik a kormányon, hanem úgy kell elképzelni, hogy a három párt egy ilyen furcsa három test mozgásban, hol ezzel köt koalíciót, hol amazzal köt koalíciót, és azóta fönnállt kormányok közül, most azért nem akarom mondani, hogy szó szerint mindegyik, de talán mindegyik, vagy szinte mindegyik három vezető politikusnak a miniszterelnöksége alatt alakult meg. Ugye ezek közül az egyik az a KP Sharma Oli, aki 9. éig volt most miniszterelnök, de a három nagy párt csiki-csukiban váltogatja egymást, és a három miniszterelnök csiki-csukiban váltogatják egymást, mikor éppen kikivel követséget. Ezt sem találhatod osztatlan lehetőségsel alkoholizmet.
Meddig tarthat ez a jelenlegi helyzet, és hogyan rendeződhet, vagy rendeződhet egyáltalán?
Szerintem nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ezek a pártok, akik a korrupciójukkal, inkompetenciájukkal együtt nagyon-nagyon sok hibájuk van, ugyanakkor mégis azért 2008 óta egy alapvetően békés politikai rendszer tudtak rettentően sok diszfunkcióval fönntartani, hogy ők helyet kapnak-e az új rendszerben. Egyelőre a tüntetések a miniszterelnök 9. lemondásával sem értek véget, és én olyan találgatásokról olvastam, hogy a hadsereg állítólag kezd komoly szerepet vállalni egy átmeneti kormány összerakásában. Na most Nepálban nincsen hagyománya a katonai diktatúrának, tehát itt valószínűleg nem arról van szó, hogy a tábornokok beülnek a vezetőszékbe, de talán inkább arról, hogy egy ilyen viszonylag kevésbé átpolitizált nemzeti intézmény az valamilyen arbitráló szerepet tud játszani. Ugye Bangladesben tavaly augusztusban kergették el a tüntető ifjúság a miniszterelnököt, Sri Lankán, környező országokban 22-ben történt valami hasonló. Általában ilyenkor az történt ezekben az országokban, hogy egy átmeneti kormány vette el az irányítást, aztán idővel választásokat írtak ki, amin akár az átmeneti kormánynak a vezetője, az most már egy megfontosodottabb, vagy beágyazottabb politikai figuraként elindul, Bangladesbe se tudjuk még, hogy pontosan mi lesz ennek a vége. Én valami hasonlóra számítanék Nepálban is. Egyébként a volt legfelsőbb bírót egy bizonyos Sushila Sarkit szoktak emlegetni, aki lehet, hogy átmeneti miniszterelnök lesz, de ebben most nagyon homályos még, amit láttuk.
Egy utolsó kérdés, csak hogy a világ leginkább akkor találkozott Nepál nevével, amikor 10 évvel ezelőtt ugye földrengés volt, az követő munkálatok helyreállítás is meleg ágya lehetett a korrupciónak? Kérdés.
Érdekes kérdés, nem szokták kifejezetten ezt az összefüggést boncolgatni, de ez nem rossz gondolat. Én alapvetően azt gondolom, hogy Nepál gazdasági fejlettségének a szintjén, a nepáli demokrácia fiatalságának a figyelembevételével alapvetően az, hogy van korrupció, és hogy ez zavarja az embereket, ez nem annyira nagyon meglepő. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy az újjáépítés az egy jelentős változó volt emögött, de biztos, hogy tárgya és apropója volt sok korrupciós ügynek.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Trembecki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.